kertbarátok.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok, a Kertbarátok szerkesztője. Mai műsorunkban Sándor Gál kertészmérnökkel, a Székelyudvarhelyi Városi Kertészet munkatársával beszélgetünk a tavaszi gyepkarbantartásról, a gyep körüli munkálatokról. Valamint arra is rákérdeztünk, hogy a városi kertészet tavaszi munkálatai között melyek a legfontosabb feladatok, mivel foglalkoznak ebben az időszakban. Ezt követően pedig Csíki Emese biogazdásszal beszélgetünk a pitypangról és ennek a nagyon hasznos és fontos növényünk felhasználási módjairól, egészségünkre gyakorolt jó hatásairól. Ez tehát a mai kínálatunk, ha tehetik, akkor maradjanak rádió közelben.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A zöldellő, egészséges sűrű pázsit minden hobbi kertész álma, ugyanakkor sajnos gyakran előfordul, hogy erőfeszítéseink ellenére valahogy nem lesz tökéletes az eredmény. Fontos tavaszi gyep munkálatokra sort kell keríteni, mindenképpen fontos a gyepszellőztetés, a tápanyag utánpótlás, de hogy hogyan és miként kell mindezeket elvégezni, azt megtudhatjuk a következő percekben Sándor Gál kertészmérnöktől.
Ilyenkor, amit figyelembe kell venni, kialakul a tavalyi fűnyírás során egy ilyen firc, gyepfirc úgy hívják, egy ilyen elhalt réteg, ami visszaúl a gyepre. És ezt a fircet az első lépés, hogy el kell távolítani, mivel csökken a vízáteresztő képessége ugye a talaj fele, és plusz a gombás betegségeknek az egyik melegágya, ez a gyepfirc, úgy hívják szaknyelven. Elhalt gyepréteg.
És akkor ezeket el kell távolítani, vagy van valamilyen szer, amivel ezt ki lehet kezelni?
Van egyfajta gyepszellőztető gép, vagy gyepszellőztető gerebje, amivel ki lehet ezt fésülni, vagy kifésüli maga a gép a gyep közül. Felhozza a gyep felszínre. És ha a géppel megyünk, akkor érdemes a gyep felületet keresztbe és hosszába is megjárni. Utána pedig fűnyíróval megjárni, hogy felszedje ezt az elhalt réteget, ami felkerült a gyepnek a felszínére.
Más betegségek vannak ilyenkor a gomba betegségeken kívül?
Ezek a gombás betegségek majd csak nyáron fognak megjelenni. Ezt a problémát most meg lehet előzni végül is. Most ilyen megelőző folyamatot végzünk evel. Utána majd érdemes, hogyha nagyon gyér a gyep, akkor egy vékony homokréteget elszórni és felülvetni. Ezt felülveted, beöntözöd, most már a fagyok, az éjszakai fagyok se olyan nagyok, hogy a maga a fűnek a csirázását akadályozza, és tömöttebb lesz a gyepünk ezáltal. Utána pedig érdemes a tápanyag utánpótlást pótolni. Ami nagyon lényeges, mert mivel a fűtől csak elveszünk minden növénytől, de nem adunk vissza neki.
Pontosabban milyen tápanyagra van szüksége, milyen formában lehet ezt pótolni?
Hát én, mivel a műtrágya árak az egekben vannak, vannak speciális lassan lebomló műtrágyák, amik lassan fejtik ki, fokozatosan fejtik ki hatásukat egész évben, ezek elég drágák, vagy vannak úgynevezett tavasszal nitrogén típusú műtrágyák, ammóniumnitrát például, és ősszel, hogyha nincs felülvetés, ha van tavasszal felülvetés, akkor a komplex műtrágya az nagyon fontos, ugye, mert a foszfortartalom miatt segítsük a fűnek a gyökeresedését, pláne gyepszellőztetés után, mert ott megsértjük neki a gyökér rendszerét is, de ősszel a komplex műtrágya nagyon fontos, hogy a fűet, a gyepünket, azt felkészítsük a térre. A kálium a növénynek az nagyon fontos, olyan, mint egy az autókban a fagyálló. És a foszfor az pedig az, hogy a gyökérzet az nagyon-nagyon legyen erőteljes a térre nézve. Az ilyen felfagyások, mert a talaj is mozog fel és le, és hogyha nincsen a megfelelő hóréteg, ami szigetelje, a talaj az elválik, és ugyanúgy a gyökérzetet megszakítsa.
Itt a szellőztetés az ugyanaz, mint a gyeplazítás, vagy a kettő különböző?
A kettő különbözik. A gyepszellőztetés az kíméletesebb valamivel, és van a gyeplazítás, azt viszont nem szabad keresztbe és hosszába is, mert az mélyebben megy le, és a gyökérzetet felvágjuk, felaprítjuk. Ezáltal tömöttebb is lesz a gyepünk, de nem szabad azt keresztbe vagy hosszába csinálni, mint a gyepszellőztetés, csak egy vonalba szabad, mert akkor túl feldaraboljuk a gyepünket. Ezáltal kiszáradhat, vagy az már nagyon-nagyon erőteljes beavatkozás a gyepnek. Azt meg fogja sínyleni a nyáron, nyári nagy melegekben.
Akkor az első nyírás az mikor következik be, illetve hogy milyen magasra kell lenyírni legelső alkalomkor?
A nyírással, amit észrevettem, a legtöbb probléma az, hogy az emberek szeretik az ölgyepet, de viszont nem szeretik nyírni. És ezáltal a fűnyírót tavasszal megengedett, hogy a legkisebb fokozaton vágjuk a füvet, mert akkor a legerőteljesebb a növekedése a gyepnek. Viszont valahogy a fűnyírót nyár közepén elfelejtik visszaállítani magasabb fokozatra, hogy ne kelljen annyit nyírni a füvet. De viszont, hogyha leborotváljuk a gyepet a fűnyíróval, akkor az viszont ki fog száradni, hogyha nincsen öntözőrendszerű, ha nem öntözzük megfelelően. Ez a legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek, hogy nem nagyon szeretik nyírni a füvet. Hál' Istennek egyre nagyobb divat a robotfűnyíró, ajánlom mindenkinek, megkímél egy csomó munkától.
Mindegy, hogy milyen fajta fűnyíróval nyírjuk, vagy melyik a jobbik, melyiket hát, használjuk inkább.
Hát ez pénztártva függő az ember, hogy mit engedhet meg a kertjébe, de vannak profi, félprofi gépek, attól függ, hogy mekkora az a felület, hogy mekkorát kell a lenyírni végül is. Vannak nagyon komoly félprofi gépek is, de minden esetben a profi gépeket ajánlom.
A gyepnek a sárgulása, ez mit jelent? Ez is gondolom egyfajta betegség, vagy?
Van ez a firt, ez a gyep réteg, elhal gyep réteg. Ez szokott begombásodni. Ezt kell eltávolítani. Ez a lényeg, hogy eltávolítsuk ezt a gyep fircet. Ezt gyep szellőztető géppel, hogyha minden tavasszal szellőztetünk és felülvetünk, szellőztetés után is műtrágyázunk, akkor ilyen probléma nem fog lenni. Akkor a tegyepet szebb lesz, mint a szomszédé.
Az öntözés az milyen gyakran kell megtörténjen? Öntöző berendezés kötelező, vagy ha nem, akkor kézzel?
Az öntöző rendszer az nagyon jó, az kényelmes, viszont nagyon drágák. Ez is pénztárca függő, de meg lehet oldani, főleg a nagy melegekbe. Nyírás után azonnal ajánlott az öntözés. Ha nagyobb gyepet hagyunk nyáron az öntözéskor, akkor ezáltal nem fog kiszáradni nekünk, nem fog annyi vizet igényelni, de hogyha leborotváljuk és nem öntözzük meg, az a gyep biztos, hogy ki fog száradni a nyári 40 fokokba.
Milyen fajta fűmagot vagy fűmag keveréket vegyünk? Ez attól is függ, hogy mire szeretnénk ezt a gyepet használni?
Legfontosabb dolog az, hogy mindig egy megfelelő szakembernek kikérni a tanácsát. Vannak félárnyékos, napsütötte helyek. Nem mindegy, hogy árnyékkedvelő gyepünk van, vagy fontos neki a napsütés, vagy vegyes virágokkal teli gyepen gondolkozunk. Ez fontos, hogy megválasszuk a megfelelő gyepet.
Ha elhanyagoltuk úgymond a fűnyírást, és már eléggé felnőtt, akkor egyből le kell vágni egészen nagyon kicsire, vagy fokozatosan több hát, alkalommal?
Ha nagyon-nagyon el van, akkor már brutális módszer a fűkasza. A fűkaszával kell beavatkozni, utána pedig fűnyíróval rá utána kell menni. Összeszedett fűkaszálás után és fűnyíróval utána lehet, hogy szebb legyen a gyepnek a minősége. Amúgy azt ajánlom mindenkinek, hogy minél többször nyírja a gyepét, akkor a gyomok azok nem bírják a nyírást. A fűfélék, az egyszékűek, a poácé családba tartozó növények, azok nagyon-nagyon stressztűrők, nagyon-nagyon bírják a nyírást. Viszont a kétszikű növények, mint például a pitypang, a taraxacum, vagy a pásztortáska, vagy talán az árvacsián, azok nem bírják a nyírást. Minél többször nyírjuk a gyepünket, akkor a gyomok, ami nagy probléma, ezáltal meg tudjuk oldani ezt a problémát, vagy hogyha nem tudjuk megoldani, annyira el van gyomosodva a területünk, akkor érdemes szelektív gyomírtót használni. ami azt jelenti, hogy az összes egyszikű növényt, vagyis a fűféléket, az kíméli, de viszont a kétszikű gyomokat azt kiviszi.
Van esetleg valamilyen biomódszer is, ahogyan védekezhetünk akár a gyomok ellen?
A biológiai módszernek ajánlom a nyírást, ami tényleg, és ha nem, akkor a gyomlálás. Más megoldás nem tudok ajánlani. Ez a két módszer van, hogyha nem szeretnénk permetezni.
A mohásodás ellen hogyan lehet védekezni? Van egy ilyen is, ha jól tudom.
Igen, ezt is meg tudjuk oldani a gyepszellőztetéssel. Mert azt a moha réteget is a gyepszellőztetőgép, vagy egy gyepszellőztető gerebje, azt le tudjuk gerebélni róla. És a mohásodás után érdemes rávetni a felületre. Ráveted a fűmagot, és rászorsz homokot. A homok az azért fontos, mert neki tartja a nedvességet, viszont vetés után legalább 10 napig nem szabad hagyni, hogy a gyep kiszáradjon. Mert a csiranövény, csira formájában a növény az nagyon-nagyon érzékeny a vízre, a száradásra. Nagyon gyorsan ki tud száradni.
Okoznak-e gondot hát a kártevők, és itt az ilyen kis rágcsálókra gondolok, hogy ez ellen hogy lehet védekezni?
Vakond szokott nagy problémákat okozni házi kertekbe, pláne gyep felületen. A vakondháló az megelőző, hogy a gyepet mielőtt telepítenénk, az alá egy 5 centével egy vakondhálót kihúzunk, rájön egy vékony réteg föld, és rájön a gyep vagy gyep szőnyeg. Attól függ, hogy azonnal szeretnék, hogy szép legyen a kert, vagy van időnk rá. Ez is pénztárca függő. A másik megoldás, ami nagyon drasztikus, és tán, ha jól tudom, nem is lehet kapni már Romániában, lehet, ha betiltották, vannak ilyen elgázosító patronok, amit beleraksz a vakonnak a járatába, elgázosítja, és ezáltal megfullad az állat, belefullad oda. Viszont kell ügyelni, mert vannak olyan videók terjengnek az interneten vakond ellen, hogy üzemanyagot töltenek be, adnak rá egy kis tüzet, és felrobban a kertjük, úgyhogy házi módszerekben nem szabad hinni, mert nagyon-nagyon baleset veszélyes.
Vannak ezek a kis kütyük, amelyik ilyen hangot ad ki, vagy rezgéseket, ezek jók, vagy használhatóak?
Én próbáltam, és nem váltak be. Nem hiszek bennük. De hogyha az ember tart otthon egy jó macskát, hogyha állatkedvelő, akkor ha pláne szeret vadászni, az is sok problémát meg tud oldani rágcsáló ellen. Biológiai módszer.
A piszkos padlóról úgy törlött föl, kiömlött életemet. Olyan puhán, mint anyád, az alvó kisgyermek, mint hajnal a harmatot, úgy szeretlek. Nap az eget, úgy szeretlek. Kulcs az árat, úgy imádlak. Mit elsimít a kezed, úgy
szeretlek, úgy összecsiszolódva, mint ha egyszer már együtt megöregedtünk volna. Úgy szeretlek, víz a medret, úgy szeretlek, tűz az ágat, úgy imádlak.
Van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Sándor Gál kertészmérnökkel, aki a Székelyudvarhelyi Városi Kertészet munkatársaként is tevékenykedik, hogy milyen teendők vannak itt tavasszal a város területén, azt tőle megtudhatjuk.
Hát a fametszést, pláne díszfáknál, azt nem nagyon befolyásolja a hőmérséklet. Nem szakszerű nagy hidegbe neki fogni metszeni, de megengedett, viszont azért megengedett, mert szorít minket az idő. Nagy a város, és ha nem fogunk neki idejébe, akkor már nagyon meg vagyunk csúszva, hajtanak a fák, indul a netkeringés, és ilyen esetben kell válogassuk, hogy melyik fafajokat vesszük elsősorban, például a juhart vagy a fűzet, vagy a nyírt, ami hamarabb kezd hajtani, és hagyjuk a végére például az akácot, ami később hajt.
És ezeket minden évben le kell nyírni, vagy meg kell metszeni minden évben?
Vannak problémás fák a városban, ami azt jelenti, hogy ezelőtt 30 évvel nem volt ilyen választék faiskolákba. Az emberek úgy oldották meg ezt a problémát, hogy egy fenyőfa csemetét vagy egy nyírfa csemetét beültettek tömbház mellé, viszont 30 év alatt az a fa már problémás lett, veszélyezteti a tömbházat. És jelen pillanatban ezekkel a fákkal foglalkozunk, ezeknek a fáknak próbáljuk úgy megoldani a magaslati visszavágását, hogy az minél szakszerűbb legyen, és ne veszélyeztesse a lakosság környezetét, vagy egy ilyen régi fa, az már száraz ágakat gajazunk végül is, hogy a száraz részeket levágjuk róla, hogy nehogy ráessen egy járókelőre, vagy egy autóra próbáljuk ezeket a károkat most megelőzni tavasszal.
A levágott ágakkal mi lesz?
A levágott ágak azok beőrülnek, és egy hőközpontba kerülnek eltüzelésre.
Városi kertészetnek még milyen feladatköre van? Itt tavasszal virágültetés, vagy a város szépítése, csinosítása?
Most tavasszal figyeljük az őszi munkánknak a gyümölcsét, az árvácska és a tulipán ültetés az ősszel megtörtént, és azoknak a növényeknek, amelyek kifagytak, most gondolok az árvácskára, azoknak a pótlása fog megtörténni jövő héten. Tulipánt az nagyon-nagyon szépen fejlődik, úgyhogy aval reményeim szerint nem lesz probléma.
Ahhoz képest, hogy mekkora a város, ugye Székelyudvarhely, mennyi zöldövezet van, illetve mennyi fa található a városba? Szerinted kell-e még kevés, vagy sok, vagy?
Minden városnak megvan a személyre leosztott négyzetméterenkénti zöldövezete. Udvarhely nagyon jól áll ebből a szempontból, ha belevesszük Fejkefürdőt, vannak parkjaink, ebből a szempontból nagyon-nagyon jól áll. Most az utóbbi két évben ültettünk a Székelyudvarhely területén nagyon-nagyon sok fát, az 1000 fa programba mi is bekapcsolódtunk, mind Budapesten ott 10.000 fa program volt, és hál' Istennek hoztunk be új fajtákat, mint a díszkörte, vagy júdásfa, vagy különböző vöröslevelű juharok, amik kuriózumnak számítanak most jelen pillanatban Udvarhelyen, mert ezek új dolgokat hoztunk be. Az összes növény nagyon-nagyon-nagyon szépen fejlődnek. Reménykedek, hogy tetszeni fog a városlakóknak, és észrevették ezeket az újításokat.
Vannak tömbház körül is kis zöldövezetek? Ezek, ha vannak, akkor ezeknek a úgymond karbantartása kinek a feladata?
A lakótársulásoknak a feladata, viszont a lakótársulások szoktak kérni növényeket, például tegyük fel fákat kérnek, hogy beültessék, vagy a régi 30 éves sövény lecserélésére kérnek sövényt, hogy újra telepítsék ezeket a sövényeket.
Kedves hallgatóink, Sándor Gál, székelyudvarhelyi kertészmérnököt hallották.
Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Csiki Emesével, Szent Ábrahámban élő biogazdásszal, gyógynövénytermesztővel beszélgetünk a pitypang gyógyhatásairól, illetve megpróbáljuk a tévhiteket eloszlatni a pitypanggal kapcsolatosan, hiszen elmondása szerint nagyon sokan úgy gondolják, hogy mérgező, ezért nem is fogyasztják, nem is érintik meg. Mindezekről Csiki Emesével beszélgetünk tehát a következő percekben.
Hivatalosan a gyermeklámcsúlya megnevezése használják a szakirodalomban, a többi népies megnevezés pedig tájegységnek a függvényében természetesen változik, hogy hogyan nevezik.
Nagyon könnyű felismerni, ugye, a sárga virágtól rikítanak a mezők. Hol található meg leginkább, és mennyire elterjedt ez itt nálunk?
Valóban igaza van, minden kertben előfordul, és a legelőkön, mezőkön, útszéleken, mindenhol felüti most a fejét a gyermekláncű, és úgy van, ahogy mondta, nagyon könnyen felismerhető most sárga virágáról. Jobb lenne korábban gyűjteni, már egy pár héttel hamarabb szedni a levelét, mielőtt még virágozna a növény, mert olyankor nem annyira keserű a levél, hogyha frissen fogyasztódik, akkor hát érdemesebb lenne virágzás előtt gyűjteni a levelét. De most sem túl késő teának lehet a szám, csak nem akarok előre ugrani.
Arról beszéljünk, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a pitypanghoz, mennyire ismerik, mennyire gyűjtik, vagy hogyan viszonyulnak hozzá, fogyasztják-e, vagy inkább csak gyomnövénynek tekintik legtöbben?
Hát éppen most megyünk el egy mező mellett, és már tiszta fehér az egész rét, elvirágzott, és ilyenkor már nem is sárga, hanem fehér tőle a fű, úgymond, úgyhogy valóban egy kicsit kezdünk kimenni az időből, de azért most visszatérek a korábbi kérdéséhez. Az a szerencs az a gyermekláncsűvel, hogy kaszálás után megújul, és akkor megint lehet szedni a levelét, úgyhogy kapunk második esélyt, harmadikat is, ha hányszor kaszálunk annyiszor. Az elterjedésével, illetve a használatával kapcsolatosan az a tapasztalatom, hogy nagyon hasznos dolog az, amikor a kisgyermekeket a szüleik, úgymond kisgyerekkorban rávezetik arra, hogy játszódjanak ezzel a gyógynövénnyel. Én gyerekkoromban nagyon szerettem gyűjteni, mert elragadott a szépsége, és akkor összefontuk, és készítettünk a fejünkre egy kis koszorút belőle, meg a levelét, illetve a szárát ügyesen leszakítottuk, és bevágtuk, és összefűztük láncként is. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy gyermekláncfűláncot viselünk a nyakunkba. Ez egy részben megszeretteti a gyerekekkel a természetet és a gyógynövények használatát. Nem idegenkedtünk tőle, de nekem számomra meglepő, hogy hallottam olyan hangokat, hogy mérgezőnek tartják, és nem mernek hozzá nyúlni, és nem merik fogyasztani. Nem tudom, valószínűleg, hogy a szárában található keserhés tejszerű folyadéknak köszönhető az, hogy azt gondolják, hogy mérgező, pedig abszolút nem. Lehet nyersen is fogyasztani a virágját, de inkább nyugaton elterjedt az, hogy a leveléből salátákat készítenek, a friss levélből, illetve a virágzás előtt gyűjtött leveléből salátát készítenek. Ezeknek a növényeknek a friss fogyasztása elsősorban azért fontos, mert nagyon sok vitamin tartalmaznak. Gyermekláncsűben is van A, B és C vitamin. És ilyenkor tavasszal nagyon le van csökkenve a vitamin forrása a szervezetünknek, és nagyon fontos minél több zöldet magunkba szedni.
Hogyha már akkor a gyűjtésről beszélünk, akkor egy picit mondjuk el azt, hogy hogyan kell gyűjteni, és akkor minden részét fel lehet használni valamilyen formában, el lehet fogyasztani?
Nagyon jó, hogy megkérdezte azt, hogy hogyan kell gyűjteni. Egyetlen szempont nagyon-nagyon fontos, hogy tiszta helyről érdemes begyűjteni. Kertekbe is oda kell azért figyelni, hogyha házi állatok vannak, akkor bizonyos részekre piszkolnak, és akkor nem ajánlatos onnan belépni a gyógynövényt, illetve útszélekről semmiféleképpen sem, ahol nagyon sok autó jár, és szennyeződés van, viszont azért eléggé sok tiszta terület van még Erdélyben, hál' Istennek, ahova érdemes kimenni kiránduláskor, és a kertben is azért vannak tiszta helyek, ahol nyugodtan be lehet gyűjteni. Tehát ez az egyik legfontosabb szempont. A másik az egy szerencsés dolog, hogy ennek a gyógynövénynek nincsen mérgező hasonmása. Úgyhogy nem lehet összekeverni semmi mással, és nyugodtan lehet gyűjteni. Nem fordulhat elő az, hogy valami mérgező társát szedik be, és akkor gondot jelent. A gyűjtéssel kapcsolatosan nagyon népszerű, tehát annak ellenére, hogy egyesek mérgezőnek tartják, mások viszont nagy előszeretettel használják a most kinyílt virágát. Méz ízű, tehát a virágporából adódóan valószínűleg a mézhez hasonló ízt tudnak belőle kinyerni szőrt formájába. Van, aki cukrozva lerakja, és akkor levetereszt, és egy természetesen a cukortól egy édes, és a virágtól egy mézszerű ízt kap tőle. Ennek is van gyógyhatása, így is ki lehet nyerni belőle a hatóanyagokat, viszont eléggé cukorigényes ez a folyamat. Amit én nagy előszeretettel ajánlok, hogy ilyenkor gyűjtsenek, az a levele, a frissen szedve salátaként fogyasztható, bele lehet keverni egy zöld salátába, illetve egy vegyes salátába, olajozva, kicsit ecetőzve, sózva fogyasztható. De ami a legfontosabb és a legelterjedtebb felhasználása az az, hogy akár nyersen teát készítenek belőle forrázva, illetve meg lehet szárítani, és akkor egész évben van otthon gyermektánc szülebbnél teájuk. És majd el is mondom azt is, hogy miért fontos, hogy legyen otthon mindig a kamrában gyermeklánc levél teja.
Egy picit a tárolásra is térjünk rá, hogy hogyan, hogyha már valaki begyűjtötte, hogy akkor hogyan lehet tárolni, milyen körülmények között, illetve hogy meddig lehet ezt tárolni.
Akkor visszatérek még a korábbi kérdés, elfelejtem szólni, hogy a gyökerét is gyűjtik, abban van amúgy a legeslegtöbb hatóanyag, viszont a gyökérnek van az a tulajdonsága, hogy tavasszal, amikor szárba ugrik és elkezdi bontani a leveleit és aztán a virágját, hogy a gyökérnek a hatóanyagai úgymond a virágba és a levélbe vándorolnak, és nyáron már nem gyűjtik a gyökeret. Elsősorban ősszel, amikor már leszáradnak a növénynek a felső részei, ilyenkor minden energia bevonul, behúzódik a gyökérben, a gyökérben ahhoz, hogy túlélje a telet, és elég energiája legyen tavaszra is. Ilyenkor érdemes, ilyenkor van a legeslegtöbb hatóanyag a gyökérbe, és korra tavasszal, mielőtt még virágozna. Úgyhogy most abból az időszakból kimentünk. Mind a levelét, mind a gyökerét szárítani kell. Természetesen a gyökerének sokkal több idő kell a szárításhoz. Egy olyan 40-50 fokon érdemes szárítani ezeket a gyógynövényeket. Nem napos helyen, hanem szellős, meleg helyen. Tárolni akkor lehet, amikor már roppanósra szárad, tehát törik, akár kézzel is össze lehet morzsolni. Ilyenkor érdemes akár papírtasakba tenni, akár nálontasakba. A papírtasakba egy bizonyos idő után azért valamennyi nedvességet fog magához szívni, de ilyen házi használatra az megfelel. Hát igen, így tárolják ezeket a gyógynövényeket, és így rakják félre télire.
Ugye beszéltünk arról, hogy mi az, ami készíthető belőle, ugye teák, salátákba jó, és milyen gyógyhatásai vannak?
Tavasszal virágzó, illetve tavasszal zöldelő gyógynövényünk. Itt felsorolom a csalánt, a medvehagymát például, és ugyanígy a gyermekláncfű is. Van nekik egy nagyon komoly salaktalanító, méregtelenítő hatásuk, és nagyon komplex, tehát nem csak például a belegben lerakódott salakanyagoktól szabadítja meg a szervezetet, hanem a vérünket is megtisztítja mindenféle mérgező anyagoktól. Nagyon érdekes módon összefügg a ilyen tavaszi gyógynövény használata a mi kultúránkkal, hagyományainkkal, Például pünkösde, illetve húsvét előtti bőjthöz köthető az, hogy 40 napig nem fogyasztunk húst. Pont ilyenkor nő a csalán és a gyermeklánc, és pontosan akkor kell ezeket a gyógynövényeket használni, hogy megtisztítsa úgymond a beleinket a télen fogyasztott kemény disznóhúsoktól, a sok-sok hús eledelkől, amivel ugye mi próbáljuk a vitaminjainkat pótolni télen. Ilyenkor ügyesen a, úgymond a beleinket, a gyomrunkat átmossa, és a vérünket is. És ennek következtében én úgy gondolom, hogy azt szokták mondani, hogy a tisztaság fél egészség, hogy nagyon fontos arra gondolnunk, hogy a szervezetünk tisztán tartása, nem csak kívülről a bőrünket mossuk meg, de ugyanúgy a vérünket, és a, nem csak a, és most itt elkitérek, hogy még a vízháztartásunkat is, tehát a szervezet vízháztartását is meg lehet úgymond tisztítani, újítani ezekkel a gyógynövényekkel, itt gondolok a nyirokrendszerre, tehát nagyon fontos az, hogy ilyenkor elfogyasztjuk ezeket a gyógynövényeket. Amúgy a gyermekláncfű az egyik legjobb május epetisztító teja, tehát azon kívül, hogy tisztítja ezeket a rendszereinket, amiről az korábban beszéltem, még nagyon jó epe és máj tisztító hatása is van. A csalántól eltérően neki ez a fő hatóanyaga, illetve a fő szerepe. Ami fontos és egész évben használható, éppen ezért jó, hogyha télire is elteszünk belőle, az, hogy mennyire segíti az epénk működését, hogy fokozza az epe váladék termelést. Hogyha nagyon jól működik az epénk, akkor ugye a gyomrunk is sokkal jobban emészt. Nem vagyunk felpuffadva, nincsen székrekedésünk, tehát egész évben használható ez a gyógynövény, nem csak tavasszal ilyen célra. Ugyanakkor a gyomornyálkahártya gyulladását is nagyon hatékonyan gyógyítja. Hát amiről említettem, hogy a vérben is milyen csodálatos tisztító szerepe van, éppen ezért egész évben a cukorbetegek is használhatják, van egy inzulin tartalma is a gyógynövénynek, és így nagyon jól szabályozza a vércukorszintet is. És amit említettem, hogy a szervezet vízháztartásában is nagy szerepet játszik, egy nagyon jó vízhajtó, ennek köszönhetően a vesét csodálatosan tisztítja, meg tudja előzni azt, hogy a vesében kövek alkódjanak le, illetve kisebb köveket ki is tud hajtani a szervezetből. És amit a népgyógyászat nagy előszeretettel javasol, az, hogy ezt a gyógynövényt az ízületi panaszokra és a reumás betegségekre is fogyasszák az emberek. Pontosan ennek köszönhetően, hogy a szervezetbe a bőki, illetve az ízületekbe a húgysavat kihajtja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek olyan alapbetegségeink, manapság a cukorbetegség, mindenféle gyomorbetegség, reumai, ízületi betegség, stb., hogy érdemes, hogy itt van körülöttünk egy tiszta ingyen, egy gyógynövény, ami hatékonyan gyógyít, hogy akkor kell használjuk. Én azt gondolom, hogy pontosan ennek köszönhető, hogy annyira nem értékeljük, mert hogy sok van belőle. Hogyha kevés volna, és nagyon drága pénzért kellene megvenni, sokkal jobban értékelnénk valószínűleg.
Tejaként, hogyha fogyasztjuk, mennyit fogyaszthatunk belőle? Van esetleg egy ilyen adag, amit el kell fogyasztani ahhoz, hogy ugye máj epetisztítóként jó megjöjjön a hatása, vagy túl lehet fogyasztani?
Nincsen hosszú távon mellékhatása, hála az Istennek, a gyermekláncfűnek, tehát azok, akik megelőzésképpen használják, a Gyuri bácsi, a Bükki Fives ember nagyon sokunkat arra tanít, hogy hetente egy nap legalább fogyasszunk olyan gyógynövényes teát, amit mondjuk éppen az epénket és a májunkat és a gyomrunkat erősíti, másnak meg olyan teákat, ami a vesénket támogatja, meg a szívünket, úgyhogy a hét minden napján egy-egy szervünket tisztítsuk teával. Én is ennek a híve vagyok, hogyha odafigyelünk arra, hogy reggelente egy-egy csupó teát megígyunk megelőzésképpen, akkor azt jelenti, hogy tettünk valamit az egészségünkért. Viszont ha már betegek vagyunk, akkor érdemes uraszerűen fogyasztani ezt a teafüvet. Azt jelenti, hogy mi
minden nap kell inni belőle, akkor valószínűleg nem elég egy csésze, hanem legalább egy ilyen ciklikusságot be kell vezetni, hogy 3 héten keresztül kell fogyasztani a gyermekláncfűteát, és akkor egy hétig pihentetni lehet a szervezetet, majd újrakezdeni mindaddig, amíg meggyógyul az ember. És hát az orvos javasolja ezeket a dolgokat, hogy mennyit fogyaszthat el belőle, illetve természetgyógyászhoz is lehet fordulni. De vannak betegek, akiket ismerek, hogy napi 1 liter teát fogyasztanak el ebből. És főleg a gyermekláncfűnek a gyökeréből készült teát árulják a boltokba is, ahogy jeleztem, abban van a legtöbb hatóanyag, és olyankor, amikor az embernek nagyon komoly májbetegsége van, akkor bizony nagyon sok hatóanyag kell ahhoz, hogy meggyógyuljon.
Gondolom a gyerekeknek is lehet ezt a teát adni, tehát ők is fogyaszthatják?
Igen, nincsen ilyen allergén hatás ennek a gyermekláncfűnek, legalábbis a levelének nem, úgyhogy nyugodtan lehet gyerekeknek is adni. Hál' Istennek az ők esetükben nem fordul elő az, hogy annyira sok salakanyag és méreganyag felhalmozódott már a szervezetükbe. Viszont meg kell említenem, hogy az összes máj és epetea keservésebb. Tehát nem tartozik a kedvenc teáink kategóriájába, úgyhogy valószínűleg a gyerekek sem fogják élvezni különösebben ezt a teát. Nekik inkább például a csalánteát javasolom, azt is egy kicsit nézzel ízesítve, ahhoz, hogy nagyon ne vegyük el a kedvüket.
Pittypang azért könnyen terjeszkedik, tehát főleg amikor a virág most már elnyílik, és az a fehér magvas kis rész, amit ugye a gyerekek szeretnek elfújni, azzal terjeszkedik.
Hát én biogazdász vagyok, és el kell mondanom, hogy bár a kertben nem ül az egyetlen gyomnövény, ami gyomnövény is egybe. Mi elég komolyan kell, úgymond gyökerestől kihúzzuk ezeket a gyógynövényeket a sorok közül, mert ugyanolyan szépen benyő a citromfű közé és a menta közé, hogy nem, szerencsére mi nem dobjuk el, hanem megszárítsuk és teát készítünk belőle. De mondjuk számomra ez nem egy különösebben probléma, hogy hogyan tudnám szaporítani. Jó kérdés, valószínűleg, hogy magról. Tehát a kertemben tudom, hogy magról szaporodik az a módszer, viszont valószínűleg azzal, hogy elvágom a gyökerét kapáláskor, illetve szántáskor, valószínűleg azzal is szaporítom a gyógynövényt a kertbe. De ha valaki szeretne betelepíteni, akkor valószínűleg magot kell venni, bár soha nem láttam a boltban. De ilyenkor kimehet akár a mezőre is, gyűjthet magokat kedvére magának. Mondjuk ez nem egy különösebb probléma. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok ember kertjébe, így olvasom különböző helyeken, ahol szakmai lapokban nagyon sok ember azt tapasztalja, hogy amikor ráérez, hogy a saját családi házának a kertjében szeretne gyógynövényeket termeszteni, illetve szeretne egészséges élelmiszereket termeszteni és fogyasztani, olyankor megjelennek a gyógynövények. Nagyon sokan beszámolnak erről, hogy egyre több gyógynövény mutatkozik a kertbe, magától oda terem hirtelen. Uh-huh. És valahogy, nem tudom, azt hiszem, hogy bevonzuk, de valószínűleg az van, hogy észrevesszük. Minél jobban figyelmesebbek kezdünk lenni arra, hogy mi is van valójában a kertünkben. Minél inkább kezdjük megismerni a gyógynövényeket, annál inkább észrevesszük, hogy hát az ott van a kertünkben is. Én is így jártam, és még a mai napig is vannak olyan növények a kertemben, amelyeket nem ismertem, és egy gyógynövény határozóval beazonosítom, és utána olvasok, és ráérök, hogy gyógynövények, úgyhogy szerintem meg fognak jelenni a kertekben.
Az idei évben a tavasz elég gyenge volt, azért esős volt. Egy picit a gyógynövények, a tavaszi növények is megkéstek, később nyílnak esetleg, később lelhetőek fel a természetbe? Mikor lehet, vagy most már el lehet-e kezdeni a gyógynövény gyűjtést, ugye, aki ismerés, aki szokott ilyen tevékenységet
végezni? Valóban nagyon érdekes volt az idei évi tavasz indulás, és az azért az utóbbi időkben ezt tapasztaljuk, hogy egy eléggé rohanás van a természetben. Megkésett a meleg, az, ami tényleg kicsit késve jött, az a felmelegedés, és ennek köszönhetően úgymond a gyógynövények egy kicsit, és minden favirágzás, és minden egy-két héttel később indult el a korábbi évekhez képest. De pontosan amilyen későn indul el, olyan gyorsan megy is el. Tehát így valami rohanás van. Legalábbis én, aki gyógynövénytermesztő vagyok, és be is gyűjtünk a természetből, azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon lerövidülnek egyes gyógynövényeknek a begyűjtési időszaka. Például a medvehagymáról most indult 2 hete el a szezon, és úgy néz ki, hogy most már virágzik a medvehagyma, most már le kell álljunk a begyűjtésével. A gyermekláncfűvel is ugyanez a helyzet. Ami nagyon segítette az ők gyors növekedését, ez a rengeteg sok eső volt. Hál' Istennek jó sokat esett, és így ők nagyon hamar, úgymond kifejlődtek, gyorsan virágzásba is álltak át, úgyhogy hamar el is öregednek. Ez történik igen a természetben, egy biokertben pedig az, hogy a sok esőnek köszönhetően nagyon keveset tudunk kint lenni a kertben, nem tudunk például kapálni, és nagyon gyorsan nőnek a gyomunk, és így egy szép kis dzsungel lesz megint a kertünkben, és biztos, hogy így vannak azok is, akik zöldséget termesztenek, hogy tapasztalják, hogy milyen gyorsan növekednek a növények, és főleg a gyomok a kertben, és azok nagy harcot kell bírni.
Záró gondolatként talán akkor még mondjunk egy pár ilyen gyógynövényt, ami most így a május elején fellelhető, begyűjthető, melyek azok, amelyek most megtalálhatóak.
Az egyik nagyon, hát én azt kell mondjam, hogy ikertestvére a gyermekláncfűnek a nagy család. Azért mondom, hogy ikertestvér, mert nagyon sok olyan szerepet tölt be a család is, mint a gyermekláncfű. Ugyanolyan jó vitaminbomba tavasszal a család is, és ugyanolyan jó salaktalanító, méregtelenítő, mint a gyermekláncfű. Mind a kettő növénynek az a szerencse velük, hogy ahogy vágódik a kertbe kaszával, vagy a mezőn szintén, ahogy lekaszálódik, és újra hajt, és újra megújul, és újra friss, és újra fiatal, úgyhogy újra lehet szedni. A család is egész nyáron lehet szedni, egész őszig. Természetesen csak a felső két rend levelet, de a többi meg már nem igazán fogyasztható. És ugyanígy a gyermekláncfűvet is. Aminek most szezonja van, az a medvehagyma, lompolatú erdőkben található. Vannak helyek, ahol nagyon gyakran előfordul, ahol van, ott nagyon sok van belőle. Érdemes kimenni még lompolatú erdőkben medvehagymát gyűjteni, mert ez is, ez valami csoda növényünk. Nagyon nem ismerik felénk, érdekes módon nem használjuk, pedig utána olvasva interneten, szakkönyvekben mindenhol nagyon-nagyon dicsérik vitamin tartalmáról. Mindenféle, ez a szervezetünknek amire szüksége van tavasszal, hogy megújuljunk, minden benne van, és gyógyhatása is van, és amellett sokkal inkább fogyasztható nyersen, és különböző ételekben szintén nyersen elkészítve, sokkal jobban fogyasztható, mint a csalán és a gyermekláncfű. Uh-huh. És természetesen ott volt ez a madársaláta, ez is most már elvirágzott, ezt sem lehet gyűjteni. Tehát azért nagyon-nagyon sietni kell, és akkor lassan jönnek a mindenféle gyógynövények, de most sorra a kankalin is virágzik a mezőn, és szagos műge, és ragadós galaj, és a vérehulló fecskefű. Ezek mind-mind ott vannak most már a mezőkön és a kertünkben.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kedves hallgatóink, a mai Kertbarátok végéhez értünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Találkozunk jövő héten is, ugyanebben az órában. Addig is áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. Szászedit vagyok, a viszonthallásra.